No, hát akkor kérem szépen, több szempontból is meghökkentő a mai. Ugye előbb az elhízásról beszélgettünk egy befektetési alapkezelő vezérigazgatójával, a zene alatt pedig a jutartás apró cseprő örömeiről egy autókereskedővel, mert hogy itt van a stúdióban Schiller Márka, Schiller autócsalás stratégiai és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
És ez egy tök komoly beszélgetés volt, teszem hozzá, tehát nem ilyen sztorizgatás. No, figyelj, amikor te nálunk vagy, akkor mindig ilyen nagy iparági összefüggéseket beszélünk, de egy kicsit a cégről is szeretnénk egy ilyen vállalkozói portrét vázolnánk, mit szólsz hozzá?
Hát muszáj egy kicsit lájtosítani, ha már a múlt héten is itt voltam, akkor ugye...
Nem erről van szó.
Az emberi vonalát is nézzük meg.
Kifogyhatatlan téma, mindjárt bebizonyítja a Várkonyi, aki jön utána, nem sokára. No, szóval figyelj, ez hogy kezdődött ez a sztori? Mert hogy ti már harmadik generációs vállalkozás vagytok. Ha így visszaszámolunk az időben, akkor ez ilyen Merkur időkig nyúlik vissza, amikor ugye befizetted a pénzt, és akkor valamilyen autót kaptál valamennyi várakozási idő után. És akkor még ment az adásvétel is, hogy azokat a sorszámokat ugye meg lehetett venni, akik előbb álltak nálad a sorba, hogyha ráígértél, meg stb. Szóval egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon hiánygazdaságos sztoriból hogy nőtt ki egy autókereskedő vállalkozás? El sem tudom képzelni.
Hát igen, meg itt, amit hozzá kell tenni még a nagyon szabályozott részhez, hogy nekem a nagypapám az 1980-as évek elején, konkrétan 80-ban ő szeretett volna nyitni egy autószerviszt itt Angyalföldön. Viszont az iparengedélyeknek a száma az korlátozva volt, úgyhogy egy gumijavító műhelyt nyithatott, mert hogy arra,
arra
területileg volt
kvóta.
Volt szabad engedélyszám, vagy darabszám, és akkor ugye megnyithatta. És akkor a Váci út Dunapláza felől egy kicsit a belváros felé eső részén egy szuterénbe ezt megnyithatta. Ez ugye 80, és hát ugye, hogy mondjam, akkoriban ugye gumit javítani, szerelni, újakat behozni nem volt egyszerű feladat, de ugye a kor követelményeinek megfelelő módszereivel ugye ezt összehozta a nagyfater, és 83-ban sikerült hogy mondjam, autószerviszt is nyitni, mert hogy ugye nyitottak ilyen irányba, és 83-ban megnyitotta a család az első autószervizét, ami ugye olyannyira volt márka független, hogy a mai napig van egy táblánk, amit nagypapa akkor reklámként kirakott, hogy a szakmába illő minden nemű javítást elvállalok. Tehát, hogy nem vacilált az öreg, minden jöhetett, és ugyanígy egyébként szabályozói oldalról nézve, ez tök érdekes, ilyen tekintetben még erre így nem nagyon világítottam rá, de hogy 89-ben meg úgy nyitotta meg a használt autó kereskedését nagypapa, hogy az volt, hogy kijátszott egy olyan szabályozást a tanácsnál, hogy az órásmester, hogyha megjavította az órákat, akkor használtan eladhatta. És akkor kérdezte ő, hogy ha ő megjavít egy autót,
lehet, akkor autót,
akkor miért nem adhatná
elő is? Épp ezt akartam kérdezni egyébként, mert hogy azért autószervizekből láttunk egy párat, de hát ugye nem váltottak profilt, vagy nem nyitottak az autókereskedelem felé, de azok szerint akkor ez így jött.
Hát ez így jött, igen, hogy nagypapa mindenképpen szeretett volna ugye kereskedni ezekkel az autókkal, és akkor hát hanem a legelső, de az egyik első magánzó használt autókereskedés, az innen ugye a stúdiótól nem messze a Dráva utca 17-ben, az ugye megnyílt általunk 89-ben, és ugye a nagy fordulópont a cégnek az életében az 91-ben jött el, amikortól már ugye új autómárkákat is képviselünk, ugye 91-től egészen az idei év elejéig ugye értékesítettük az Opelt, és ugye ott is az volt, hogy mondjam, még a óriási gazdasági lehetőségek mentén azért abban az időszakban nem szalomból árultuk az első három évben, hanem konkrétan Murváról egy ilyen fedett sátorból az Opeleket, és 94-ben...
Ezek magyar Opelek voltak,
igen,
amit itt gyártottak,
hát
Gotthárdon?
Már magyar Opelek is voltak ugye benne, és ugye 94-ben nyitotta meg igazából az Opel szalonunk az igazi autószalonos működése akkor állt fel, és akkor ugye onnantól egy hosszú Opeles időszak jött, és 2002 óta vagyunk több márkás kereskedőcsoport, bár ezt sokan kevesen tudták, mert mindegyik kereskedésünknek más-más neve volt, mert hogy ott is szabályozások miatt, még a versenyszabályozás lehetővé tette azt, hogy mondjuk az importőr azt mondja, hogy a Schiller nevet mi csak az Opel-lal használhatjuk, más márkához nem fűzhetjük oda.
Igen.
És ezt ilyen 2010, hát szerintem talán 14-15 környékén ezt már fel tudtuk rugni, és akkor minden kereskedést átmárkáztunk, hogy akkor a Toyota Superből Toyota Schiller lett, a Skoda, Skodák palotájából abból Skoda Schiller lett, és vicces volt egyébként, mert pár ügyfél ezt egy ilyen minőségbeli különbségnek érte meg, hogy jó, rossz volt korábban, most milyen jó lett.
Mert egyébként ez hogy jött?
Fordítva is meg lehet élni.
Abszolút.
Egyébként az hogy jött, hogy egy márkából több, tehát ezt a piac kényszerítette ki, vagy ti láttatok ebbe fantáziát, hogy ilyen hát multibrand legyetek?
Ebbe egyrészt nagypapa látta meg a fantáziát, másrészt meg tök egyszerű volt, ugye elkezdtek járni nyugatra, és nézelődtek, hogy ez másoknál hogy néz ki. És nagyon kevés volt nagyvárosokban az egymárkás kereskedés, tehát inkább az vidéken volt jellemző, hogy ugye egy családnak a neve kvázi, ugye egy márkával összefor. Viszont a nagyvárosokban ott ilyen multibrand autócentrumok látszottak, akkor még inkább ugye a városokban, és most ugye, hogyha itt a 2010-es éveket nézzük, akkor meg ugye már a város szélére költöztek ezek a létesítmények, tevékenységek.
Mikor volt az első generációváltás?
Hát az úgy nézett ki nálunk, hogy apa és nagypapa között ez egy olyan, azt lehet mondani, hogy 2007-től 2016-ig tartó időszak volt, kb. Tehát ez egy 9 év
szép,
volt.
Szép, komótosan átadtuk a boltot, igen.
Ezt tudod, hány ilyen generációváltásos konferencián hallottam a fiatalabb generációtól, hogy ilyen 10 évekig húzódott az átadás átvétel. Tehát hát hogy ez egy, úgy tűnik egy ilyen jellemző.
Igen, és azt ugye tegyük hozzá, hogy akkor ez egy nagyon egyedi dolog volt. Mert hogy még ugye nem nagyon volt ilyesmi. Most meg ugye már ott tartunk, hogy ugye apa kezdi a stafétát ugye az én irányomba.
Ez is ennyi ideig fog tartani? Hogy látod?
Igazából
vagy ő
most...
már könnyebben engedi el a történetet, mint nagypapát. Ugye a nagypapád, ahogy hallottuk, szinte a nulláról hozta ezt össze. Elhiszem, hát hogy igen. Ott érzelmi kötődés is volt.
Hát abszolút, bár ugye apánál is vannak olyan projektek, ami neki az álmainak a megvalósulása. Például ő nagyon szerette volna, hogyha a rendtakár üzletágunk, ami 2007 óta létezik, az ki tudna menni a Budapesti reptérre, ez megvalósult 2022-ben, illetve nagypapa ötlete volt, de apa szerette volna már nagyon megvalósítani, hogy a céget költöztessük egy nagy központi telephelyre, és ne külön lokációkon legyünk. Ez ugye 2021-ben megnyitott Újpest szélén, a Váci út legvégén a nagy központi telephelyünk, tehát hogy ezek az álmai ugye megvalósultak, és ezzel párhuzamosan a cégnek pedig képült egy normális struktúrát, menedzsmentje, amiben most már el lehet mondani azt, hogy apa ugye az operációban kvázi nincsen benne. Tehát, hogy ez már egy más jellegű átadás, mert amikor ugye nagypapa és apa között zajlott, hát akkor az operációban ugye könnyékig benne volt nagypapa, illetve amit még itt fontos megemlíteni, hogy a kor követelményeihez megfelelő vezetési stílussal, hát kellően autokrata és határozott gondolatokkal ugye juttatta sikerre a céget kvázi. Ehhez ugye azt hozzá kell tenni, hogy minden nap akkor mindenki sorba állt az irodája előtt, hogy megtudják, hogy mi a feladatuk. Ez ugye...
Na ez hogyan változott apukádnál, és hogyan működik nálad?
Hát apa is ugye már, tehát amikor a deklarált, mondjuk kvázi átadás kettőjük között megtörtént, apának például az egyik ilyen nagyon fontos szempont az az volt, hogy akkor legyen mondjuk egy controlling, legyen egy HR, és jöjjenek be ezek a multiknál szokványos, de szükséges funkciók is ugye a mi cégméretünknél, mert mostanra egyébként már több mint 300-an vagyunk a cégcsoportnál, de akkor is, hát szerintem már 200 környékén voltunk, amikor ugye apa ezt mind-mind átvette, és ugye elkezdte struktúrálni, és felhatalmazást adni a különböző vezetőknek. Köztünk apával az volt egy fontos különbség, meg egyébként a nagypapával is, hogy sokszor az volt, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy konkrét elképzeléseik voltak, hogy mit meg hogyan kell megcsinálni, és akkor én inkább elkezdtem a cél irányába nyomni őket, hogy ne a feladatot meg az eszközt válogassák már ki, nekem legyenek kedvesek, hanem
mondjuk, mondják el, hogy hova kell
meg azt a célt, mert ugye mind a kettőnek tök jó ötletei vannak, de ugye a mai kor követelményeinek megfelelően ugye az eszközöket hogy válasszák már ki a szakmájukban jártas kollégák, vagy adott esetben én, hogyha ugye arról van szó, hogy én is ugye itt landoltam, és a marketing területe volt az első, amiért így konkrétan feleltem, hogy akkor ott hagy válogassam már én hozzá azt, hogy ők ugye cél, amit meghatároztak, tök jó, de az eszközöket hagy bízzek rám.
Neked mik a terveid generációváltása? De neked is van elképzelésed, és így húzod az istrángot, és várod, hogy fater hátra lépjen, hát és akkor leigázzátok a római birodalmat a 2 héten belül? Tehát, hogy ilyen tervek vannak itt, de nekem az oroszlánt is. Hát a korodból adódóan mikor máskor ne tervezzen ilyesmit az ember, mint a ilyen fiatalon?
Hát az a helyzet, hogy a római birodalom leigázása jellegű gondolataim azért úgy nincsenek feltétlen, viszont hogyha bármilyen ilyen elképzelés van, hogy akkor ebbe vagy abba az irányba, hogy szerintem jó lenne menni, az meghallgatásra talál. Lásd a BYD kereskedésünk, ott azt én hoztam be a ötletként a cégbe, megvalósult, tök jól működik, és ebben szeretnénk majd ugye elmélyülni még jobban, hogy ugye ne csak egy BYD kereskedés legyünk, hanem az az én elképzelésem, hogy hosszú távon a BYD forjon össze ugyanúgy a nevünkkel, mint adott esetben ugye az Opel Anno.
Az Opel annak idején.
Tehát, hogy, és ebben nem húznak vissza, viszont úgy van, hogy egy ilyen stratégiai keretrendszert is behoztam a céghez, ez nekem egy nagy igényem volt, mert az egyetem alatt az összes beadandómat, hát akkor már erről a cégről írtam, ha már könnyű volt interjúalanyokat találni. Meg hasznos volt, tehát hogy nyilván ugye én óvodáskorom óta itt képzeltem el magam, hogy én itt szeretnék majd dolgozni, és akkor ugye megismertem a céget, és hiányzott nekem mindig valami, hogy ugye pénzügyi tervek voltak, de hogy ugye leírt stratégia, nem mindenkinek a fejében volt valami, és akkor ugye ezen változtattunk, ott megvannak minden évben, hogy milyen irányba megyünk, és ez már közösen van meghatározva. Tehát, hogy itt abszolút teret kapok én is, nyilván apa az, aki ugye a végleges elment, mondjuk rámondja ezekre a dolgokra, de nem szokott ebből konfliktus lenni, sőt, ugye a vezetők is abszolút ugye ehhez hozzáteszik a saját részüket.
Na már egy picit, egy fontos dolgot nem beszéltünk meg, ugye felvázoltad a cég fejlődési ívét, és tök jó volt hallani, de én legalább úgy, hogy nem vagyok benne a szakmában, legalább 2 vagy 3 olyan időszakot tudok az autókereskedelmi piac életében meghatározni, amikor úgy aratott a csőd, mint annak a rendje. Tehát emlékszem, hogy és ez, egyébként ezeknek a nyomai a városszéli üvegpalotákban a mai napig látható, hogy az autókereskedésnek épült, aztán most már kínai üzlet van benne, vagy ott áll üresen.
Igen.
Ezeket hogy mozogtak ki a cég? Tehát szerinted mi volt az az erősség, ami mert azért elég nagy nevek is áldozatul estek egy-egy ilyen értékesítési viharnak, úgyhogy hogy mi volt az, ami titeket túllendített ezen?
Hát például, hogyha a 2008-2009-es időszakot nézzük, ott arra nyilván nekem csak ugye elbeszélt, hogy mondjam, emlékeim lehetnek, meg ugye sztorikat hallottam. Ott apa egy irtózatos nagy mázlinak tudja be félig meddig, hogy a devizahitelünket akkor, ami volt, azt forintra váltottuk egyik pillanatról a másikra.
Tehát még előtte, hogy kitartalás?
Igen, igen. Tehát, hogy az egy
jó,
szerencse
volt.
Jó, de
hát a vállalkozás az szerencse de, hogy is kell.
Igen, és akkor
ugye... jött az iklet ehhez? Vagy egy tanács volt, vagy javaslat? Vagy
hát akkor úgy neki jött valahogy, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogyha így van, és akkor váltsuk át. Az mázli volt, és ugye ennek köszönhetően pont akkor például a Csiki Bege Lajostól az M3 bevezető melletti kereskedését, azt meg tudtuk vásárolni. Tehát, hogy mi akkor ugye bővülni tudtunk pont emiatt. A másik része meg itt a dolognak az, hogy ugye több lábon áll a cég. Tehát, hogyha mondjuk az értékesítés annyira nem is megy, de mondjuk vagy az új autó, akkor lehet, hogy a használt igen, meg a szerviz az folyamatosan kell, igénylik az emberek, illetve ugye van a rent-a-car cégünk, tartós bérlet, tehát, hogy sok lábon áll a cég, és ez mindig jól jött, hogy ugye az egyes lábakra külön-külön lehet a különböző időszakokban támaszkodni, mert hát igen, van, hogy valami nagyon nem megy. Például egyébként a rent-a-car üzletágnál is voltak most mélypontok, hogy ugye az ügyfeleink jó része az, vagy hát egy jó nagy adag része, de hát ez Budapest repterének a forgalmára elmondható, hogy ugye Oroszországból jött, meg például Izraelből. Hát ott most
azt látni, hogy...
Ott most ugye...
Igen, pont az a két küldőpiacon van gubanc, ami ugye hozza a legtöbb.
Igen, de itt is akkor ugye át lehet állni, de hogy addig meg nem vagyunk csak annak a piacnak kitéve, mert ott van a többi láb. A
generációváltásra megint visszakanyarodnánk, mert közben az is eszembe jutott, az a kérdés is, hogy mik a tanulságok számodra? Tehát, hogyha, mert ezt nagyon sok helyről a műsorban is elhangzik, hogy most van az az időszak ebben a elmúlt néhány évben és az elkövetkezendőben, amikor a te generációd belép az üzleti életbe. Hogy lehet ezt lemenedzselni? Egyáltalán le lehet-e menedzselni zöggenőmentesen? És itt most nem csak az üzleti részét mondom, hogy akkor bemutatlak, ő a fiam, ő fogja vinni a céget, legyél hozzá ugyanolyan jó, mint hozzám, tehát nem az ilyen jellegű üzlet, mert én azt hallom, hogy ezek a dolgok, ezek fél év alatt lemenedzselhetőek. De az még, amíg az ember beleszokik abba, hogy kell vinni a bizniszt, meg apuka is tényleg kibírja, hogy ne szóljon bele minden egyes alkalommal, minden egyes döntésbe. Szóval ez viszont, ez a nehezebb része.
Na hát itt ugye nyilván különböző lépcsők vannak, hogy ugye, hogyha az utódot nézzük, hogy ugye ő melyik életszakaszában lép mondjuk bele a cégnek a működésébe, hogy ugye nyilván ez, hogy akkor bemutatom, hogy akkor holnaptól ő az ügyvezető, az azért necces, meg nem egészen így kell ennek feltétlen működni, hanem azért itt ugye egy fokozatosság az mindenképpen fontos, hiszen az sem mindegy, hogy ki mennyire lélegzett korábban együtt a céggel, vagy hogy pontosan tudja, hogy ki mit csinál, meg hogyan. Tehát, hogy azért ez mindig egy ilyen izgalmas dolog, hogy oké, mély víz, de hogy előtte nem baj, hogyha az ember megtanul valamilyen szinten úszni. És itt, amit én nagyon fontosnak látok, az a nulladik pillanat, hogy beszéljük már meg, hogy ki mit szeretne. Tehát, hogy, és konkrétan mindenki mondja meg normálisan, hogy akkor, mint átadó, mit szeretne, mik az elvárásai, mert hogyha az, hogy ő a sírba viszi magával a céget úgy, hogy ő az ügyvezető, az első számú, és rajta kívül más nem lett bejegyezve, akkor úgy kell hozzáállni az egész generációváltáshoz.
Mondjuk egy utód számára nehezen elfogadható, de mégiscsak, hogy, tehát, hogy ezt valahol akceptálni kell.
Hát igen, meg akkor olyan, korrekt, hogy nem erőlködünk menet
nem tudja közben. Igen. Ez nehezen elfogadható, de érthető, hogy valaki az élete munkáját nem szívesen adja át, mert nem bízik az utódaiban, vagy nem tudom. Nem olyan életet akar nekik, vagy nem tudom, ezen dolgok.
Meg ugye, tehát hogy ez több, tehát cégmérettől is függ, hogy ugye mik az opciók, mert ugye az is lehet, hogy odaadja egy vagyonkezelőnek, és akkor az majd dédelgeti tovább a jövőben, de azért, hogyha a magyar családi cégeket méret, meg hogy mondjam, profittermelő képesség szintjén nézzük, akkor ugye a KKV szektor a legérintettebb ebben a tekintetben. Ott meg azért ilyesmi az kevésbé opció. Meg ugye lehet az is, hogy akkor exitre játszanak, hogy hozzuk fel a cégértéket, eladjuk, és akkor utána mindenki csinál, amit szeretne.
Nem akarod átvenni, fiam, akkor eladjuk, aztán majd megkapod örökséget.
Nálatok egyébként hogy volt már, mint családilag, mindkét generációváltásnál? Egyértelmű volt, hogy ki viszi tovább, vagy mondjuk több gyerek volt, vagy volt, aki nem akarta csinálni, voltak olyan esetek, amikor több gyerek is csinálta volna, konkrét például arra, hogy és más irányba vitték volna, és ebből volt feszültség. Aha. Máshol pont az volt a gond, hogy nem volt utód, aki csinálna, és emiatt nem lett tovább, vagy nem maradt családi cég a családi cég nálatok. Ezek hogy voltak?
Hát nálunk úgy van, hogy apánál ott neki van egy öccse, viszont ő sérült sajnos, úgyhogy ő is benne van egyébként a cégben, nap mint nap ugye bejár, de hát nála ugye nem volt opció az, hogy ő ugye átvegye. Nálunk mi négyen vagyunk testvérek, és én vagyok az, aki aktívan teljes állásban most már, hogy van, 2016 óta benn dolgozom a cégben. A tavalyi év óta viszont a húgom is, mint gyakornok megjelent. Ő 9 évvel fiatalabb nálam, tehát ő még úgy nagyon az egyetem alatt gyakornokoskodik most, majd ki fogja találni, hogy mit meg hogy szeretne. Az öcsém, ő viszont teljesen más pályát választott, ő a tanácsadói szektorban helyezkedett el, ő 2 évvel fiatalabb nálam, tehát ő már simán bent lehetne és csinálhatná. Nem kizárt, hogy valamikor egyébként lehet. Ez így lesz, tehát hogy az ajtó az nem záródik be, hanem folyamatosan nyitva van, és van még egy húgom, ő 16 évvel fiatalabb nálam, hát ő majd kitalálja majd valamikor, hogy ugye mi lesz, meg hogy lesz, de egy picit ugye visszatérve erre, hogy akkor mi lehet a kulcs, szerintem az, hogy ugye korrektül beszéljük meg azt, hogy akkor ki mit szeretne. És hogyha az utód pedig például nem szeretné átvenni, akkor ne erőltessük, mert baromira nem fog menni. Tehát rámegy a személyes kapcsolatokra is a történet, másrészt meg, hogyha nagyon erőből nyomjuk le, akkor akár ugye az utódnak a, hogy mondjam, az egészségére is teljesen rámehet.
Hát meg a cég egészségére, mert ha fél szívvel, kényszerrel csináljuk, akkor az nem ugyanaz, mint hogyha így szenvedéllyel, igen, igen.
Hát igen, meg ugye kell egyfajta kölcsönös tisztelet, meg odafigyelés, illetve szerintem nem árt az, amit nálam szerintem apa például tök jól csinált, hogy ad egy homokozót, ahol kvázi szabad kezem van, és akkor bizonyít csak magamnak is, meg kvázi ugye a cégnek is meg tudom mutatni, hogy ugye tudom azt, hogy miről beszélek, meg hogy csinálom. Ilyen volt nálunk ugye először nekem a közösségi média területe, utána a marketing területe, aztán most már egyre több minden csapódott így hozzám.
No, hát jó volt egy kicsit a kulisszák mögé pillantani, köszönjük szépen.
Schiller nagypapa iránt érdeklődnek, igen, a hallgatók, hogy ő még él,
és beleszól,
beleszól a... vagy hogy jól van, mi van vele.
Igen, 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 tehát nagypapa, de most már egyébként déd nagypapa, uh-huh, hogyha így korrektül akarok fogalmazni, akkor tehát ő abszolút ér és virul, bejár a cégbe.
De mennyi idős most?
Nagypapa a 47-es évjárat.
Aha. Ó, hát akkor még. Fiatal, tehát, még 80 sincs, úgyhogy még bőven.
Abszolút bejár a cégbe, és az az érdekes nagyon, hogy a haverjaival szokott találkozni, tehát hogy az a találkozási pont, hogy bejönnek hozzá, dumágatnak, bele nem szól most már tényleg semmibe, maximum kérdez, és hát néha azért vannak furcsa szokásai, van, amikor mondjuk ha ebédszünetre elmegy a recepciós hölgy az autószalonban, akkor mondjuk beül a recepciós pultba, és akkor ott így köszönget az ügyfeleknek, tehát hogy minden elképzelhető, de szerintem élvezi, és büszke arra, hogy amit ő ugye elindított, az megy tovább.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Érthető.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük, mert nagyon klassz, jó hangulatú beszélgetés volt hála neked, és akkor szép napot.
Köszönöm viszont.
Szerbusz. Az előbbi, hát jó, több mint 20 percben Schiller Márkkal beszélgettünk egy kicsit a cégükről, a Schiller Autó család stratégia és marketing igazgatója.